Jó reggelt kívánok, tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit itt az imaházban is. Jó, hogy itt vagytok, de azokat is, akik az interneten keresztül kapcsolódnak hozzánk. Ma egy időszerű és fontos részlet lesz előttünk a Máté evangéliumából, a hegyi beszéd végéről. Kérlek benneteket, hogy ott nyissátok ki a bibliátokat, vagy keressétek a telefonon az applikáción meg. Tehát a Máté evangéliumának a 7. fejezete. A 21-től a 27. versig lesz az ige hirdetésnek az alapja. Ezt felolvasom, imádkozom, és utána az énekkar fog segíteni nekünk szintén egy imádsággal, hogy készüljünk ennek az igének a hallgatására. Tehát Máté evangélium a 7. fejezet 21. verstől. Kérlek benneteket, hogy álljuk föl, és így olvassuk együtt ezt a szakaszt. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és neki dőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akiknek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt az ígéretet, hogy ha te nevedben jövünk össze, akkor te ott leszel közöttünk. És most szeretnénk így kimondani, megvallani, hogy erre van szükségünk, hogy veled találkozzunk, te előtted időzzünk, hogy ebből az igéből is te lépj elő, és formáld az életünket. Drága Szentlélek, kérjük ezt a csodát vitt véghez. Segíts jelen lennünk az Úr Jézus számára. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ez a te szeretetteljes ajándékod miatt lehetséges. Amen. Énekkar szolgálatát kérjük.
Thank you.
Köszönjük szépen. Különösen ez az ének a tartalmával emlékeztet minket arra, hogy az ige hirdetés és a Szentlélek munkája nyomán válik Krisztusnak az aktuális szavává az életünkbe. És hát ez se nekem nincs a hatalmam, se nektek. Szükségünk van erre a kegyelemre, erre a csodára. A mai ige hirdetés, mondtam, hogy időszerű és aktuális témáról fog szólni, de egy picit nehéz is. Nehéz lesz nekem elmondani bizonyos értelemben, de szerintem nem lesz könnyű hallgatni sem. Három dologról szeretnék beszélni. Az első részében szeretném azt elmondani, hogy miért is tartom én ezt időszerűnek, aktuálisnak és fontosnak, amiről az Úr Jézus itt beszél. A második felében az igéhirdetésnek a fő részében elsősorban a 24. versből szeretnék kiemelni három szót, amivel az Úr Jézus nagyon fontos dolgokat fejez ki. És végül ez a kép, ez a metafora, ami benne van ebben a szakaszban a házépítésről és két emberről, ahogy építik a házukat, az egyik ugye nagyon bölcsen, a másik nagyon ostobán. Erről szeretnék beszélni, mert ez elmondja, hogy mi is múlik ezen, amiről Jézus ebben a szakaszban beszél. Szóval, miért időszerű és aktuális és fontos ez a téma, amiről itt az Úr Jézus beszél, ahogy kezdi ezt a szakaszt? Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És ugye utal a végidőkre, hogy ez hova fut ki, ez a fajta mentalitás, amire itt Jézus utal, hogy sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedbe profétáltunk-e? Nem a te nevedbe űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? Figyeljük meg, hogy Jézus nem vonja ezt kétségbe, nem vitatkozik erről, hogy nem profétáltok, nem tettetek csodákat, nem küzdöttetek a gonosszal szemben, hanem csak annyit mond, hogy soha se ismertelek titeket. És mond itt még valamit, ami nagyon megdöbbentő. Mondhatnánk, hogy olyan emberek, akik azt tudják mondani, hogy ők az életük során profétáltak, tehát Isten nevében beszéltek, vagy akik elmondhatják magukról, hogy ő szerintük, ami gonosz volt, azzal szemben Isten nevében küzdöttek. Vagy akik elmondhatják magukról azt, hogy még nagy dolgokat is véghez vittek, amit már csodák is tartottak. Azokról azt mondanánk, hogy hát azért nincsenek olyan messze talán Istentől. Nincsenek messze talán Jézustól. Elég közel lehetnek hozzá. De Jézus ezt a mondatot úgy fejezi be, hogy nem azt mondja, hogy majdnem az én tanítványaim lettetek, hanem azt mondja, hogy nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem ti, gonosztevők. Nagyon-nagyon erős szót használ az Úr Jézus. Ez mindenképpen valahogy föl kell hívja a figyelmünket arra, hogy el kell tudnunk dönteni, hogy mi a valódi, és mi az, ami csak annak látszik. Az igehirdetésnek is a címe ez lenne, hogy valóság vagy látszat. Az igazi kereszténység és a valódi kereszténység és a hamis kereszténység, a látszat kereszténység között mi a különbség. De miért van ennek nagy jelentősége? Nem beszéltünk össze a Kornéllal, de én is ezekkel a gondolatokkal indultam. Nem jó az, hogyha Isten tiszteleteken, templomokban, igehirdetésekben, szentbeszédekben valahogy nagyon távol vagyunk attól, ami körülöttünk zajlik, és ami érinti az életünket. És a készülésem során én sem tudtam elvonatkoztatni attól, ami a világban zajlik. Azt kell mondani, hogy egy nagyon furcsa, különleges korban élünk most, különleges korszakban. Azt látjuk, hogy az emberiség miatt, és az emberiség miatt a Föld is egy útelágazáshoz közelít. Nagyon-nagyon közel vagyunk, nem is tudjuk, hogy mennyi idő választ el tőle bennünket, és kétféle jövőkép van előttünk, kétféle olyan lehetőség előtt áll az emberiség, ami el fog dőlni rövidesen, és az optimisták azt mondják, hogy soha nem látott fejlődés áll előttünk. A tudomány és a technológiának köszönhetően küszöbön áll az emberiségnek egy ilyen ugrásszerű fejlődése, egy paradigmikus mély változás. Voltak ilyenek már a történelem során, amikor a fejlődés nem lassú és szakaszos volt, hanem szinte ugrásszerű, rövid idő alatt nagyon mélyreható változások történtek. És azt mondják ma, hogy az informatika, mesterséges intelligencia, a biológia, az űrkutatás, mindezt majd kinyitja előttünk, soha nem látott távlatokat nyitnak előttünk, mondják az optimisták. A pesszimisták meg azt mondják, hogy nem biztos, hogy lesz mindenre idő. Egyáltalán nem biztos, hogy az emberiség ezt majd megéri. Nyakunkon van például egy olyan globális krízis, aminek egyik része a klímaváltozás, aminek a következménye az, hogy a Földnek jelentős régiói élhetetlenné válnak. És ennek a következménye, amiről sokat beszélnek mostanság, hogy be fog indulni egy migráció, érthető? Ha az én gyerekeim jövőjéről lenne szó, és el kellene döntenem, hogy ott hagyom a családomat egy olyan közegben, ahol meg fognak halni, ahol tönkre fognak menni, ahol nem tudnak életben maradni, hát csomagolnék és mennék oda, ahol élni lehet. Mert fontosak a gyermekeim, fontos a családom jövője. Indulnék. Sok ilyen népvándorlás volt a történelem során. A mi nemzetünknek is a története Európában úgy kezdődött, hogy egyszer csak megérkeztünk valamilyen oknál fogva. És azt mondják, sokan kutatók, és igazuk van, hogy mivel élhetetlenné fog válni a Földnek egy jelentős része, sok régió, be fognak indulni ezek a népvándorlások, a migráció. Civilizációs, kulturális és vallási különbségek miatt ez hatalmas konfliktusokhoz, feszültségekhez fog vezetni. Előre lehet látni, már most látszanak a nyomai itt Európában. És ha mindez nem lenne elég, látjuk, hogy vége lett a hidegháborús időszaknak, vettünk egy nagy levegőt, és azt gondoltuk, hogy na végre eljön a béke időszaka, és volt is jó néhány ilyen évtized, körülbelül 3, de úgy látszik, hogy most a világrend fölborul. Ugye egy egypólusú rendszerből most azt mondják sokan, hogy több pólusú világrend felé haladunk. A világ kibillent az egyensúlyából. A hatalom feletti, az uralomért folytatott küzdelem, ez most sokak számára fontos lett. Ők is részesedni akarnak belőle. És ugye ennek egyik következménye például Oroszország lerohanta Ukrajnát. Egy másik hasonló konfliktus küszöbön áll. Látjuk, hogy Kína készül arra, hogy lerohanja Tajvant. Azt hittük, hogy a Közel-Keleten éppen most fognak megkötni egy olyan szerződést, ami stabilizálni fogja azt a régiót. Erre a Hamász terrorista szervezet bestiálisan lerohanta Izraelt. Időseket, civileket, gyermekeket, csecsemőket öltek halomra. Izraelnek a válasza durva lesz. Mindkét oldalon nagyon sokan fognak szenvedni emiatt. Olyanok, akik erről nem tehettek. Szóval úgy tűnik, hogy ez a világ megőrült. A civilizációk, a hatalmi erőközpontok és a kultúrák egymásnak feszülnek. És hát ami miatt mondtam most ezeket, hogy azt is tudjuk a történelemből, hogy amikor ilyen időszakok jönnek el, amikor kaotikussá válik a világ, és részévé válik a harc, a küzdelem, a szó szerinti harc is, és a küzdelem, meg az átvitt értelmű kiszorítósdi is, akkor szüksége van azoknak az embereknek, akik a hatalomra törnek, és a hatalomért küzdenek, hogy valamilyen ideológiai alapot találjanak a céljaiknak, az erőszaknak és az embertelenségnek, amit felhasználnak arra, hogy elérjék a céljaikat. És kell az ideológia. Ugye kell ahhoz, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket, kell ahhoz, hogy másoknak megmagyarázzuk a megmagyarázhatatlant, hogy miért is harcolunk, hogy a mi harcunk az jogos és igazságos. És az a helyzet, hogy a legjobb ideológiai alapot a vallások nyújtják. A vallások, mert hogy nem csak azt tudják kideríteni, hogy egy háború miért igaz, hanem még azt is, hogy miért szent. Miért szent harcolni? Miért szent olyan dolgokat tenni, ami embertelen, nemhogy istentelen? Ennek a törekvésnek a múltban áldozatául esett a kereszténység is, és úgy tűnik, hogy áldozatává esik most is. Mert vezetők, politikusok, akinek a hatalom fontos, felhasználják a kereszténységet. Ilyen időkben még fontosabb kérdés, hogy tisztáznunk kell magunk számára, hogy mit is jelent kereszténynek lenni valójában, mert sokan élnek ezzel, és élnek vissza, hogy saját magukat igazolják. Tehát amit Jézus itt elmond ebben a textusban, aminek a fő kérdése az, hogy vannak, akik őrá hivatkoznak, de ő nem ismeri őket, semmi közük hozzá, sőt gonosztevőknek tartja őket. Ez mit is jelent nekünk ma? Ez egy nagyon-nagyon aktuális kérdés. Ilyen időkben tisztázni kell magunknak, hogy mire gondolt Jézus, miért mondja azt, hogy sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők? Tehát ebben a témában ma nagyon nagy a káosz. Sokan tartanak igényt arra, hogy megmondják nekünk, hogy mi bevessük a hitünket. Hogy mit jelent keresztjénnek lenni. Hadd mutassak erre egy történelmi példát, hogy például politikusok hogyan használják ezt a céljaikra. Szeretnék felolvasni egy idézetet, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. A mindenható teremtő akaratával összhangban cselekszem. Az Úr munkájáért harcolok. A mozgalom az első naptól kezdve azt az álláspontot képviselte, hogy eszméit spirituálisan kell érvényesíteni, de ennek a spirituális platformnak a védelmét szükség esetén erélyes eszközökkel kell biztosítani. Céljaink elérését semmiféle áldozat nem lehet túl nagy. A nemzeti kormány megőrzés megvédi azokat az alapelveket, amelyekre nemzetünk épült. A kereszténységet tekinti nemzetünk erkölcsi alapjainak, a családot pedig a nemzeti élet alapjának. Eddig az idézet. Első hallásra nem is olyan rossz, igaz? Van-e valakinek tippje, hogy ki mondta, és ez honnan van? Gondoltam, fölteszem azt a kérdést, hogy ki az, aki tud vele azonosulni, de inkább nem teszem fel. Ezt Hitler írta a Mein Kampfba, magyarra fordítva, az én harcom. Ki hozzanit oda a kezet? Isten, kereszténység, erkölcsi rend, család, nemzet, stb. Stb. Szóval a magukat kereszténynek valló politikusok szerint Magyarország is Európában a kereszténységnek az utolsó védőbástyája. Erre sajnos rácáfol a nemrég publikált adat, amit tudunk a népszámlálásból. Úgy tűnik, hogy ebből a fajta kereszténységből nagyon sok ember nem kér. Nekünk keresztényeknek létfontosságú egy ilyen kaotikus világban, ahol mindenfélét mondanak, mindenféle motivációból, Istenre, kereszténységre, elkölcsre, mindenre hivatkozva emberek, hogy mit gondolunk mi valójában a kereszténységről. Az Úr Jézust, amikor a tanítványok fogadták az utolsó időkről, és hogy milyen lesz az ő eljövetele, akkor az Úr Jézus erre azt mondta, hogy vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Nagyon érdekes, hogy ezzel a gondolattal vezette be a mondani valóját, hogy vigyázzatok, meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus. Ugye ez az Úr Jézusnak nem a vezetékneve, ez héberül a Messiás. Tehát sokan jönnek azzal az igénnyel, hogy én vagyok a megváltó, a megmentő, aki szabadulást tud hozni nektek, mint ahogy Isten, mint ahogy az Úr Jézus volt az. Tehát sokan jönnek az én nevembe, hogy megtévesszenek benneteket. Fogtok hallani háborúkról, és ez most fontos nekünk a mai napokban. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek. Mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. És utána még sok mindent beszél az Úr Jézus, és azt mondja, hogy ez a vajudás kezdete. A vajudás ugye az, amiből valami új születik meg. Isten készít valami újat. Jelenések könyve, ahogy bemutatja, hogy hova fut a történelmünk, az emberiség története, a világ története, és milyen lesz az újrakezdés, az új ég és új föld, ahogy átmegy a megtisztuláson, az ítéletnek a megtisztító erején, az egy csodálatos jövőkép. A vajúdás kezdete, még nem a vég, még egy-két dolog történni fog. De azt mondja, hogy ne rémüljetek meg. Viszont úgy kezdi, hogy vigyázzatok, meg ne tévesszem valakit titeket. Szóval, ha meg akarod őrizni a hited, tanulj meg kételkedni. Aki túl sok mindent elhisz, az valószínűleg nem hívő ember, hanem hiszékeny ember. Nagyon fontos, hogy ne higgyünk el mindent. Ne nyeljünk le mindent. Nézzük meg, hogy mik a valódi gyümölcsök, mik a valódi eredmények, miből mi lesz. Ne higgyük el. Kidönts el tehát, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Van-e valamilyen autentikus forrásunk? Mert hogy ez egy nagyon fontos kérdés. És igen, van. Én azt gondolom, az Úr Jézus a hegyi beszédben pont azt mondta el, hogy mit jelent ő szerinte kereszténynek lenni. Mit jelent ő szerinte őt követni, ő benne hinni, benne bízni. És nagyjából az Úr Jézus, és most egy kicsit erről a nagy kontextusról, a hegyi beszédről akarok mondani, 7 olyan dologról beszélt, amivel kapcsolatban kifejezte azt, hogy hozzáférést kér az életünkhöz. Hozzáférést kér a szívünkhöz, amikkel kapcsolatban hatást akar gyakorolni az életünkre. Ez a 7 téma, 7 olyan nagy területre mutat rá, amitől mondhatjuk azt, hogy hát Jézus azt gondolja, hogy valaki keresztjén. Az első és az utolsó egy keret. A bevezetés, a boldog mondások olyanok, mint egy szimfóniának a bevezetése, hogy minden benne van, ami utána jön. De a lényege, ha összegezni akarom nagyon röviden, az Úr Jézus azt mondja, hogy az ő követése az valójában a legmélyebb vágyaink irányába mutat. Tehát akkor kerülünk összhangba a szívünk mélyéről előtörő vágyakra, amikre keressük a különböző válaszokat, annyi mindenben, ha őt megismerjük, ha őt követjük, és benne hiszünk, az ő tanítványai vagyunk, tehát keresztjének vagyunk. Aztán ezek után rátér a küldetésre a 13-tól 16. versig, az 5. fejezetben, és Jézus arról beszél, hogy az életnek van értelme, van célja, az ő tanítványainak van küldetése, van társadalmi felelőssége, ami ráadásul az örökké valóságban mutat. Van küldetésünk, tehát ez jellemző ránk, és Jézus hozzáférést akar a szívünk össze, hogy ezt rendbe tegye, hogy az ő tanítványainak van küldetése, és ez hajt bennünket. Aztán beszél utána a 17-től 42. versig az 5. fejezetben arról, hogy a jellemről, hogy az ő tanítványaival a jellemről kell kicsit gondolkodni, a belső emberi minőségről. Tehát hozzáférést akar a szívünk össze, hogy formáljon bennünket. És amit itt elmond ebben a nagyobb szakaszban, sok mindenről beszél, de talán úgy össze lehet foglalni, hogy a belső átformálódásnak a lényege az nem a szabálykövetés, hanem a szívnek az átformálódása az ő jelenléte miatt. Aztán ezek után áttél a hitgyakorlás kérdésére, a vallásos életvitelre, hogy az igazi hívő élet az elsősorban Istenre fókuszál, a másodszorban adakozó élet, tehát szolidáris másokkal. Imádkozó élet, vagyis párbeszédben van Istennel, és a Böjtel fejezi be ezt a részt, ami azt jelenti, hogy az igazi keresztény élet az egy lelki fókusszal bír, és nem egy testi fókusszal bír. Tudjuk kordában tartani a testünket a lelkünk érdekében. És végül rátér Jézus a kapcsolatokra. Ezzel kapcsolatban is hozzáférést akar a szívünkhöz, hogy formálhasson bennünket. És elmondja, hogy milyen a viszonyunk Istennel és másokkal. És erről beszél a 7. rész első 12 versében. És a hegyi beszéd keretének a vége, tehát a bevezetés, ugye a boldog mondás a keret első fele, a másik, ami keretezi a hegyi beszédet, az az utolsó néhány gondolat, ez a 13-tól a 24. versig, ez a döntésekről szól. Mintha Jézus azt mondaná, hogy én eddig most elmondtam, hogy szerintem mi a lényeg, és most itt döntéshelyzetben vagytok. És ez a döntés kell ahhoz, hogy valaki keresztjén legyen. És négyféle döntésre hívja az Úr Jézus azokat, akik fontolgatják ezt, vagy akik szeretnének tényleg Jézus tanítványa is maradni. Mondhatnám úgy is, hogy ember nem elég, hogy most jössz ki a templomból, Jézus azt is várja, hogy döntéseket hoz. És 4 dologról beszél, hogy milyen életutat választasz, ugye a keskeny és a széles út, szoros kapu, tágas kapu. A másik döntened kell, hogy kire hallgatsz. Jézusra vagy a hamis prófétákra, ma úgy mondanánk őket, hogy a véleményvezérekre, akik még Isten nevében is beszélnek, olyan dolgokra, amik nem biztos, hogy Isten szeretné. Aztán döntened kell, hogy megelégedsz-e a vallásossággal kapcsolatban a látszattal, vagy a valóságos Krisztus követésre teszed a hangsúlyt. Erről szólt az eleje annak, amit felolvastam, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt tudja mondani, hogy Uram, Uram. És végül azt mondja, hogy döntened kell azzal kapcsolatban, hogy mit kezdesz azzal, amire én hívtalak téged. Engedelmeskedsz, vagy csak hallgatod? Ugye erről szól a 24. vers. És az utána ez a példázat, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Aki pedig ugye hallja, de nem cselekszi, az hasonló az ostoba emberhez, aki fövenyre vagy homokra, a felszínre építi az ő házát. Az egyik megmarad, a másik összeomlik. A 24. versből most akkor szeretnék kiemelni három kulcsszót. Hogyha ez a kérdésünk, hogy mi a valódi, mi az igazi, mit jelent a valódi Krisztus követés, mit jelent az igazi kereszténység, akkor most három szót hadd emeljek ki a 24. versből, ahogy Jézus erről beszél. Tőlem hallja és cselekszi. Ugye az Úr is azt mondja, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi. Ez az első. Figyeljünk arra, hogy Jézus a hangsúlyt nem arra teszi itt, hogy ő valamikor elmondott valamit, és ebből majd dogmákat alkot a kereszténység, és ezekre a hitvallási tételekre valaki majd hivatkozik és komolyan veszi, akkor az keresztjén. Nem ezt mondja. A tőlem az azt jelenti, hogy elsősorban keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok. Hogy tőle hallom, hogy most is tőle hallom. A Szentléleknek a munkája ez, hogy az igét ma is élővé teszi. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem fontosak a tantételek, csak azt mondom, hogy azok nem tesznek senkit keresztjénné. Ha valaki ezeket fel tudja sorolni és vissza tudja mondani, ettől még ő nem lesz keresztjén. Keresztjén az lesz, aki Jézussal egy valódi, élő, titokzatos kapcsolatban van. Ebben él benne. Ez egy, mondhatjuk azt, hogy ugye ez egy olyan kapcsolat, amit nagyon nehéz definiálni. Azért mondtam, hogy titokzatos, misztikus. Mert nincs a mi hatalmunkban, de aki benne él, tudja, hogy valóságos. Ez néha nagyon közelinek tűnik, hogy az Úr Jézus szinte, mintha ott lenne mellettem, néha meg nagyon távolinak tűnik, de mégis ez a kapcsolat az, ami definiál engem, hogy én kapcsolatban vagyok Jézussal. Nem csak tudok róla dolgokat, nem csak elhiszem, hogy ő létezett. Nem csak tudom azt, hogy beszélt erről is, arról is, mondott ilyet is, meg olyat is, hanem egy kapcsolatban élek. Az Úr Jézus ezt a gondolatát például a párhuzamos helyen a Lukács evangéliumában úgy adja vissza az ige, hogy aki hozzám jön, hallja a beszédeimet, és e szerint cselekszik, az hasonló a bölcsemberhez. Tehát ez a kapcsolat az olyan, hogy valamikor meg kell, hogy érkezzek Jézushoz, az ő számára. Bele kell lépnem ebbe a kapcsolatba. Márk evangélium elején, ahol azt olvassuk, hogy hogy is hívta el Jézus az első tanítványokat, és utána ez a minta lesz a kereszténységnek a mintája, amíg ő vissza nem jön. Azt olvassuk, hogy 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Ki választott őket, hogy vele legyenek, közösségben legyenek, mellette legyenek, vele jöjjenek, menjenek, mindent vele együtt éljenek át. Mindennél fontosabb kell, hogy legyen számunkra az a kapcsolat, ez a közösség, amit ő vele megélünk. Egyszer ebbe a kapcsolatba be kell lépni, és utána ezt ápolni kell, ezért küzdeni kell. Mire hív ez bennünket? Először is, hogy tegyük mérlegre, lehet, hogy valakinek először kell ezt mérlegre tennie, hogy akkor ő most mit is gondol a kereszténységről, mit is gondol erről az egészről, és hogy mit akar kezdeni az életével. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem elég eljutni bizonyos világkép elemekig, vagy erkölcsi norma rendszereknek bizonyos elemeig. Nem elég eljutni felekezetekig, egy gyülekezetig se elég eljutni. Jók ezek a dolgok, fontosak a maguk helyén, de nem elég Jézusig kell eljutni, juss el Jézusig. Aki tőlem hallja, mondja Jézus. Vagy ahogy a Lukács mondja, hogy aki hozzám jön, és tőlem hallja. Valamikor meg kell, hogy szülessen a szívünkben, és el kell, hogy hagyja a szánkat egy olyasmi imádság, hogy Úr Jézus, hozzád jövök, ahogy vagyok, az álmaimmal, a félelmeimmel, a sikereimmel, a kudarcaimmal, a bűneimmel, az értékeimmel, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy elfogadsz. Köszönöm, hogy veled közösségben élhetek. Téged akarlak követni, mint az Uramat, mint a megváltómat. Tehát valamilyen imádsággal indul a keresztény élet, hogy megérkezek Jézushoz. Másodszor, mi következik ebből? Akik már elindultunk az Úr Jézust követni, és azt mondjuk, hogy az ő tanítványai vagyunk, nagyon könnyen megtörténik velünk az sajnos. Én most magamtól tudom, nem rólatok, magamról tudom ezt. De szerintem valószínűleg ti is így vagytok vele. Túl könnyen megtörténik velünk az, hogy a kereszténység egy üggyé válik. Hogy nem egy személy van már középpontjában, hanem egy ügy. A másik, hogy egy felekezethez tartozássá válik, vagy egy szolgálati feladattá válik a kereszténység, vagy egy norma, egy erkölcsi rendszernek az életvitelévé válik, vagy egy világképnek, egy teológiának az elfogadásává válik, vagy magát keresztényeknek beállító, most sajnálom, de mondanom kell, politikai pártok támogatásává válik. Mert ők Istenre hivatkoznak. De ahogy olvastam, Hitler is hivatkozott rá. Ha ez a helyzet, akkor félrecsúszott valami, ami nagyon fontos. A kereszténység középpontjában nem valami áll, hanem valaki. Jézus Krisztus, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket. A második kifejezés, amit szeretnék kiemelni ebből a 24. versből, ez a hallani ige, hogy hallja. Hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi. A hallás a Bibliában egy nagyon fontos kifejezés az Isten-ember kapcsolatnak a leírására. Hogy miről is szól ez a kapcsolat? Ugye a hallás az az érzékelés egyik csatornája, a külvilágból fogadunk be impulzusokat a halláson keresztül. Zenétől elkezd egy csomó mindent, ami nagyon fontos. Tehát ez egy jelképe annak, hogy egy ember nyitott, és benne van egy kommunikációs helyzetben. Elérkezik hozzá valamilyen üzenet. Egy nagyon fontos és mély titokról, misztériumról beszél a Biblia ezen keresztül. Végül is azt mondja el, hogy az a kapcsolat, amiről az előbb beszéltem, az tartalommal bír. Az nem csak egy kapcsolódás üresen, hanem az egy kapcsolódás, ami miatt valami zajlik a két fél között. Isten és ember interakcióban vannak egymással, az Úr Jézus és a tanítványai beszélő viszonyban vannak egymással. Hallja a tanítványa mesterét. Az Úr Jézus a János 10:27-ben így beszél erről, hogy az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Tehát a kereszténység először is egy kapcsolat. Másodszor pedig arról van szó, a lényege az, hogy Isten szóba állt velünk, és mi is ő vele. Zajlik köztünk egy párbeszéd. Isten közli önmagát, hogy kicsoda ő, közli a szándékait, vagyis hogy mi az ő akarata, és gyakran közli az ő útjait is, hogy hogyan fog ő cselekedni, és azért, mert bele akar hívni bennünket, hogy vegyünk részt benne. Tehát Isten így kommunikál. Miért fontos az, hogy Isten közli velünk önmagát, vagyis hogy kicsoda ő? Hát ugye, ha csak az emberi kapcsolatokra gondolunk, a pszichológia leírja azt, hogy mennyire fontos egy egészséges emberi kapcsolatban az önközlés. Hogy az egyik ember önmagát megossza a másik emberrel. Hogyha ez nincs, akkor egy kapcsolat kiürül, felszínessé válik, sőt, teherré válik. Gondoljunk csak arra, hogy például egy házasságban, amikor a kommunikáció csak a családmenedzsmentről szól, hogy szívem, aki megy a gyerekért az oviba, ki megy bevásárolni, mit vesz, hol vesz, és ezekről beszélünk. Kell ezekről beszélni, de csak ezekről beszélünk. Nem azt mondom meg, ami a szívemben van, ami a lelkemben van. Nem mondom el a vágyaimat, a félelmeimet. Nem mondom el azt, aki én belül vagyok. Akkor ez a kapcsolat ki fog ürülni. Ez a kapcsolat felszínessé válik, és teherré válik. Ugyanígy van az Istennel kapcsolatban. Isten mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy amikor egy embert megszólított, akkor bemutatkozott neki, közölte önmagát, elmondott valamit önmagáról. Miért? Azért, mert a hit az elsősorban abba gyökerezik bele, aki Isten. És hogyha erről Isten nem mond nekünk valamit, akkor a mi szívünk az csak egy bálványt tud legyártani Istenről. A fantáziánkat és sok mindent használva, a vágyainkat használva, rávetítjük Istenre, de az nem a valódi Istennel való kapcsolat, hanem egy bálvány a szívünkbe. Kell, hogy Isten önmagáról elmondja, hogy kicsoda ő, közölje önmagát, bemutatkozzon, hogy egy igaz kapcsolatra léphessünk, és a hitünknek megfelelő alapja legyen, amiben belegyökerezhet. Ebben az élő kapcsolatban megszületik egy olyan Istenismeret, ami más, mint a tantételekből összerakott Istenismeret. Nagyon nem mindegy az, hogy tudunk Istenről dolgokat, vagy ismerjük őt. Ez a kettő nem teljesen ugyanaz. Mind a kettő fontos a maga helyén, de nem teljesen ugyanaz. És itt, amikor erről beszél a Szentírás a hallásról, és hogy ez azért fontos, mert ez az, amikor a szív kinyílik és hallóvá válik, hogy Isten belebeszélhet a szívünkbe, bemutatkozhat nekünk, hogy így ismerjük meg őt, ez egy dinamikus, fejlődő, bizalmat elmélyítő személyes ismeret. Tehát egy fontos kérdés, hogy ismered-e így Istent, vagy csak tudsz róla dolgokat. Nem mindegy. Isten szóba áll velünk, közli velünk önmagát, de sokszor beszél az ő akaratáról is. Miért fontos, hogy közli velünk a szándékait, az ő akaratát? Mert erre tudunk válaszolni engedelmességgel. Nagyon fontos, érdekes magában az Új Szövetségben az, hogy az a szó, amit engedelmességnek fordítunk magyarra, az egy olyan szócsaládból jön, ami a hallani ígére megy vissza. A magyar nyelv is ismeri ezt a fajta összefüggést. Ugye mi úgy fejezzük ki ezt, hogy az engedelmesség az egyenlő azzal, hogy szót fogadunk. Mit jelent ez, hogy valaki kimondja a szót, valaki ért a szóból, ugye ezt is használjuk, és ezért szót fogad. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy személytelen szabályoknak engedelmeskedünk. A hallani, hallja tőlem, ez azt jelenti, hogy Istennek az a fajta engedelmesség a kedves, aminek az előfeltétele, hogy kapcsolatban vagyok, ezért tőle hallok dolgokat. Hallok, ez egy képes kifejezés. Észlelem, érzékelem az igén, az imádságon, a kapcsolatokon, a barátaimon, a zigehirdetésen, egy beszélgetésen, egy eseményen keresztül azt a Szentléleknek a különleges munkája révén, hogy megszólítva vagyok Isten által. Valamit közölt velem. Tehát nem úgy gondolkodik, hogy csak bizonyos szabályoknak, elveknek engedelmeskedik egy keresztény, hanem hogy egy kapcsolatban, személyes kapcsolatban egy személynek engedelmeskedik Jézus Krisztusnak. Ez az engedelmesség, ez nem egy kényszer. Istennek meg lenne a hatalma, hogy kényszerítsen bennünket. Lesz is olyan, van is olyan a történelem során, Bibliában is látunk ennek, hogy megteszi, de ebben az összefüggésben nem erről van szó. A szívünkre beszél. A szívünket akarja megnyerni, meghódítani. Neki az a kedves, amikor az ember belát valamit, és önként szeretetből örömmel teszi azt, hogy Istenhez igazodik, hogy hozzá kapcsolódik, hogy vele megy tovább egy helyzetben, és old meg egy helyzetet. Tehát ez a hallja tőlem, ez azt jelenti, hogy benne élünk egy kapcsolatban, amire egy párbeszéd jellemzi, és ez a kapcsolat annyira fontos nekünk, hogy mindig törekszünk halló távolságon belül maradni. Halló távolságon belül maradni. Ez egy nagyon fontos dolog, a kommunikációnak ez egy feltétele. Ez kicsit kitérő zárójel, hogy értsük, hogy ez miért is fontos. Amikor Pécsen a műszaki főiskolán tanultam, ott a mérés, ez egy tantárgy volt, minden műszaki képzésben ez az egyik első, és amikor olyan távolságokra kellett mérni, hogy nem lehetett szóban kommunikálni, meg kellett tanulnunk azt a jelrendszert, hogy aki kukkol, biztos láttatok már ilyet az útszélén, meg aki tartja a mérőrudat, azok együtt tudjanak működni, és akkor meg kellett beszélni, hogy ez a jel mit jelent, az a jel mit jelent, ez a jel mit jelent, hogy följebb tedd, jobbra tedd, balra tedd, mert így tudtuk érteni egymást, mert halló távolságon kívül voltunk, nem lehetett szót érteni. De az a kép, amit itt Jézus mond, hogy hallja tőlem, az azt feltételezi, hogy a kereszténység lényege, hogy egy olyan kapcsolatra törekszünk, amiben ez a távolság nem lehet nagyobb a halló távolságnál. Hogy a szívünk észlelni tudja Jézust. Befogadóak és nyitottak vagyunk. Aki hall, az befogad. Ebből az is következik, hogy egy egészséges keresztény az nem egy zárt rendszer. Az nem úgy gondolkodik, hogy ha valamit már megértett valamiről, akkor azt gondolja, hogy az már változtathatatlan, és ő már mindent tud. Hanem mivel benne van ebben az élő kapcsolatban egy folyamatos párbeszédben, az, amit hall, ez folyamatosan formálja őt. Nyitott a változásra. Jézus köré korában a törvénytudók és a farizeusok nagy tudást birtokoltak, de ez a tudás zárt rendszerré tette őket. Ezért nem voltak képesek felismerni azt, amikor Isten az ő egyszülött fián keresztül állt szóba velük. Nem illeszkedett bele ez abba, amit ők már magukba összeraktak, megértettek és lezártak. Aki hall, ahogy Jézus mondja, hogy hallja tőlem, az nyitott befogadásra, és amit befogad, azt átgondolja, beépíti, integrálja az életébe, és azért folyamatos változásban van. Az a kiváltságunk, hogy Isten beszéli viszonyt tart fent van velünk, És ez fejleszt is minket, megvéd is bennünket. És a harmadik dolog, amit itt Jézus mond, hogy hallja tőlem és cselekszi. Ezen a ponton ugye nagyon világosan kiderül az, hogy a kereszténység az nem csupán egy világkép, nem csupán egy filozófiai rendszer, nem elveknek olyan rendszer, amivel egyetértünk. Nem elég csupán az, hogy valaki elhiszi és igaznak tartja azokat a tanokat, amiket Jézusnak a tanításaira építve megfogalmaz az egyház, vagy a keresztény filozófia, vagy bármi politikusaink. Krisztust követni valójában kereszténynek lenni azt jelenti, hogy éljük azt, amit Jézustól tanulunk. Ez lehet, hogy nem lesz könnyű. Lehet, hogy gondunk van vele. Lehet, hogy küszködünk vele, hogy ezt én hogy tudom átvinni a gyakorlatba, hogy hát nekem akkor itt most nagyon meg kell változnom, és tudjuk, hogy a változás az nem könnyű dolog, hogy sokszor visszacsúszunk valahova, onnan már el akartunk lépni. De mégis összességében azt látjuk, hogy egy keresztjén az cselekszi, vagyis életre váltja, vagyis van egy változás az életében, egy fejlődés, ahogy Isten formálja őt az életében. Ennek előfeltétele, hogy kapcsolódjunk, előfeltétele, hogy halljunk, de meg kell érkezni oda, hogy éljük. Jézus nem azt mondta, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és elhiszi, az hasonló a bölcs emberhez, aki sziklára építette a házát. Hanem azt mondta, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi, az hasonló a bölcs emberhez, aki sziklára építi az ő házát. Fontos észrevennünk, hogy itt Jézus szóba se hozza azokat az embereket, akik Istentől távol akarnak maradni. Ugye Lukács úgy fogalmazott, hogy aki hozzám jön és hallja tőlem. Jézus ezekről nem beszél, ezekről az emberekről, vannak ilyen emberek. Itt azokról az emberekről beszél Jézus, akik elvileg ott vannak a közvetlen közelébe, ott vannak, jelen vannak és hallgatják őt. Ez figyelmeztetés a vallásos embereknek, nekünk szól, akik ilyen kategóriába tartozunk. De a vallásos embereket Jézus felosztja valójában két csoportra. Az egyik azok, akik hozzájönnek, hallgatják őt, és ezzel végeztek is. Letudták a kötelezettségeiket Istennek, embereknek, egyháznak, gyülekezetnek, bárkinek. Itt voltunk, hallgattunk, részt vettünk, elmentünk. A másik csoport az, akik hozzájönnek, hallgatják őt, és küzdenek azzal, hogy meg is tudják valósítani az életükbe, be tudják építeni azt, amitre Jézus tanítja őket. Vagyis kicsit lefordítva a hétköznapoknak a nyelvére, vannak, akik templomba járnak, rendes emberek benyomását keltik, hangoztatják az elveiket, gyakran megvetik a nem hívőket, de ezzel le is tudták a kereszténységüket. És vannak azok az emberek, akik Jézust követik, vele megélt kapcsolatra törekszenek, figyelnek arra, hogy milyen párbeszéd zajlik Jézus és köztük, és amit Jézustól hallanak, azért küzdenek, hogy beépítsék az életükbe. Lehet, hogy küszködnek vele, de beépítik az életükben. Gyakran esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, főleg evangéliumi hívők, hogy jó keresztjének lenni azt jelenti, hogy fontos dolgokról jó dolgokat hiszünk. Jó dolgokról jó dolgokat hiszünk. És aki ugyanazt vallja, és helyesen fejezi ki, az rendben van. De Jézus nem erről beszél. Ugye Jakab apostol úgy fogalmazza ugyanezt meg, hogy lehet jó dolgokról helyesen gondolkodni, hogy te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Ugye, egy az Isten, ez egy olyan teológiai állítás, ami alap. Te hiszed ezt? Tök jó, örülünk neki. És hogy folytatja? Hogy te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Vagyis aki megelégszik a látszat kereszténységgel, azzal, hogy helyes dolgokról helyes dolgokat vall, de nem feltétlenül az élete változik az Istennel való kapcsolatával, azzal kapcsolatban azt mondja itt az ige, hogy gratulálok, utolérted az ördögöket. Szép teljesítmény, de ez nem lesz elég. Nem lesz elég. Be kell épüljön az életünkbe. Tehát Jézus három dologra hív bennünket, hogy összegezzem, kapcsolódj hozzá, legyél vele beszélő viszonyba, hallgasd, amit ő mond, és váltsd életre azt, amit megértettél. Jakab ezzel kapcsolatban mondja azt, hogy nagyon fontos, hogy eljussunk idáig. És Jézus ezzel az allegóriával, ezzel a képpel a házépítésről megindokolja, hogy ennek mi a jelentősége. Ugye azt mondja, hogy aki bölcs, tehát cselekszi, az hasonló az az emberhez, aki leás a szikláig, leteszi az alapokat, és arra fölépíti a házát, és amikor jön a krízis, a vihar, a szél, az eső, az árvíz, ez a ház nem ömlik össze. Az ostoba ember az a felszínen kezdi az építkezését. Látszólag lehet, hogy a két épület tök ugyanolyan. Akár lehet egyforma is. De ami a felszín alatt van, ami nem látszik első ránézésre, azt eldönti, hogy melyik bírja ki a krízist, és melyik nem. Két dolgot akarok kiemelni. Az egyik ez, hogy van, amiben hasonlítanak és különböznek. Ez nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy a felszínen a látszólagos, felszínes kereszténység és a valódi az sok mindenben hasonlít. Megtévesztésig hasonlít. De a felszín alatt, amit nem látunk gyakran, ott nagyok a különbségek. Mert a valódi kereszténység eljut a szikláig. Máshol a Biblia azt mondja, hogy az Úr Jézus az a szikla, akire állni lehet, és akire föl lehet építeni az életünket. Tehát nagyon fontos kérdés, hogy mivel elégszem én meg, hogy a felszínen az életem olyan legyen, ami megfelel a keresztény normáknak? Vagy megküzdök azért, hogy mélyreássak, és a mélyén legyek én keresztény, vagyis aki Krisztusig eljut. Amikor az élet dolgairól van szó, akkor megküzdök azzal, hogy tudom, hogy mit várnak a testvérek, de vajon mit vár Jézus? Tudom, hogy a keresztény szubkultúra, amiben élek, az hogy csinálja ezt. De hogy valójában Jézus mit akar? És elküzdeni azért, hogy az életem különböző dolgaiggal eljussak ő hozzá. Mert lehet, hogy ő azt mondja, hogy na ez nem biztos, hogy így kéne, hogy kinézzen. Lehet, hogy sokan mondják ezt. Szentbeszédekben lehet hallani. De én mást várnék. A jó keresztények nem várták volna, hogy Jézus szobáljon egy prostituáltal, és eltűrje azt, hogy megérintse őt. Meg is botránkoztak rajta az akkori vallások. De Jézusnak meg kedves volt ez a szituáció. A szubkultúra elítélte, de Istennek örömet jelentett. Kijönni abból, hogy az életünket, a környezetünk, vagy a véleményvezérek, vagy az éppen aktuális megmondó embereknek a véleménye, vagy a közösségi normák irányítsák, csak nagyon fontos a mélyre leásni, hogy Jézusig eljutok-e az életemnek egy-egy kérdésével, hogy ő azzal egyetérte, ő mit akar, hallom, hogy mit mond róla? Nagyon-nagyon fontos kérdés. És a krízisek, itt az Úr is ugye azt mondja, hogy jön ez a nagy krízis, a szél, az árvíz, a vihar, és ez összedönti az egyiket, a másik meg kibírja. Nagyon fontos az, hogy látjuk, hogy Isten megenged az életünkbe kríziseket, amik megpróbálják, hogy ahol tartunk, az valójában minek felel meg. És nagy kegyelem, amikor megengedi Isten, hogy valami az életünkbe összedőljön. Nagyon fáj, szomorúak vagyunk, megijedünk, hogy egy romhalmaz lett valamiből, amit építgettünk. De ha belegondolunk, egy nagy kegyelem, mert hogy tisztázza, hogy ott nem mentünk le az alapokig. De amiről itt Jézus beszél, az nem az élet általános krízisei, mert arról beszél, hogy az egyik épület végleg tönkre megy, ez az utolsó ítélet nagy krízise. És nagyon érdekes dolog, hogy az Új Szövetségben az ítéletnek fordított szó, az a krízisre megy vissza, és az valójában szétválasztást jelent. A krízis az szét fogja választani, az ítélet szét fogja választani a jót a rossztól, az igazat a hamistól, a szépet a rúdtól, az istenfélőt az istentelentől. És hiába fogják azt mondani egyesek, hogy Uram, Uram, hiába fognak hivatkozni a beszédeikre, hogy mi mindenről papoltunk. Hiába fogják azt mondani, hogy de mi küzdöttünk, amit mi gonosznak tartottunk az ellen. Vagy hogy mi még csodákat is tettünk, nagy dolgokat, sokan csodáltak érte minket. Jézus azt mondja, hogy ne haragudjatok, nem ismerlek benneteket. A krízis szétválasztja. Az ítéletnek ez a lényege. Az ítéletben van valami, ami nagyon jó, és van valami, ami nagyon félelmetes. A jó benne az, hogy az összezavarodott, összekuszálódott élet kitisztul, és onnan kezdve világos, hogy mi hova tartozik. A fájdalmas az, hogyha valaki a rossz oldalon van. Ahhoz, hogy ne ez történjen velünk, ehhez az Úr Jézus ez a három szóban elmondta, hogy mire van szükség? A tőlem azt jelenti, hogy juss el Jézusig. Azt a kérdést válaszold meg, hogy neked kicsoda Jézus Krisztus. És hol van a helye, a szerepe az életedben? A hallja tőlem, ez azt jelenti, hogy törekedj az élő kapcsolatra, arra a párbeszédre, ami egy nagy kiváltság, hogy Isten szóba áll velünk. És azt várja tőlünk, hogy mi is álljunk szóba vele. Kölcsönösen osszuk meg egymással azt, ami bennünk van. A harmadik pedig, hogy cselekszi, ez az engedelmességről szól, az együttműködésről szól, és ez a három tesz valakit igazi keresztjénné. Arra kérlek benneteket, hogy most, ahogy szoktam kérni, hogy csukjuk be a szemünket, egy picit hajtsuk le a fejünket. Gondolkodjatok azon, hogy neked most mi az, ami a leginkább fontos ebből az egészből. Mi emelkedik ki, hol érintette meg a lélek azt, ami benned zajlik. Hogy kapcsolódik az életedhez, mire hív Isten téged, és válaszoljunk csendben, a szívünkben, imádkozzunk, mondjuk el azt, ahol éppen tartunk, fejezzük Istennek, és egy kis csend után én imádsággal befejezem. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy mikor készültél elmenni, és a tanítványokat készítetted erre, akkor azt mondtad, hogy elmész, de visszajössz, és hogy a lélek által ott leszel. Ott leszel bennük, nem csak velük. Köszönjük, hogy ebben a közösségben élhetünk, és hogy a Szentléleknek ez a különleges munkája segít nekünk ebben a kapcsolatban élni. Imádkozom azokért, akiknek most arról kellene dönteni, hogy ebbe a kapcsolatba belépnek, vagy nem. Kérlek, hogy segíts nekik bátornak lenni, bölcsnek lenni, jó döntést hozni. Hogy induljanak el téged követni. Higgyenek benned úgy, mint a megváltójukban, mint a vezetőjükben, mint az Urukban. De köszönöm, Úr Jézus, hogy figyelmeztesz bennünket, és hívsz is arra, hogy maradjunk élő kapcsolatban veled. Halló távolságon belül, hogy szólhass hozzánk, hogy formálhass az életünket, hogy hozzáférj a szívünkhöz. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor tudunk távolabbra sodródni, és a csend figyelmeztet bennünket, hogy talán távolabb vagyunk, mint kellene. Ha így van itt valaki, kérlek téged, Úr Jézus, hogy adj neki bátorságot megállni, megfordulni, visszamenni. Segíts, hogy ne legyünk olyan keresztjének, akik elveket követnek csak, hanem téged kövessünk. És köszönöm, Úr Jézus, hogy beszélsz arról, hogy valóra kell váltanunk azt, amit tanítasz nekünk. Te látod, Úr Jézus, hogy ez nekünk néha milyen küzdelmet jelent, hogy mindegyikünknek más és más jelent nehézséget, hogy a régi életünk, az óemberünk, a megrözöttségeink, a szokásaink, a kultúra, amiben élünk, az egyáltalán nem ebbe támogat. De köszönjük a te lelkedet, az igédet, a közösséget, sok-sok ajándékot, ami segít nekünk mégiscsak valóra váltani azt, amit te tanítasz, és az életünkben megmutatni azt, hogy szeretünk téged. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ez azért lehet, mert te előbb szerettél minket. Amen.